olyan érdekes témáról fogunk a délután, a wifi hálózatok nagyvárosi környezetben való rejtelmeiről fog nekünk beszélni. Dávid tavaly májusban csatlakozott az Antenna Hungáriához, és rögtön egy ilyen jövővizes témába került, de tavaly volt a vizes védés, annak az egyik szájtjának a wifi hálózatát tulajdonképpen ő tervezte. Egy nagyon értelmes, okos, kiváló kollega, nagyon ambiciózus, és hát leginkább az eredszerzés, illetve a vízőszint konfigurálása tartanak az ő tématerületéhez, így a wifi hálózatokat illetően, és hát aktuális, rengeteg projektben dolgozik, de az Antenna Hungáriának elég nagy országos wifi hálózata van a rotulóban. Jelenleg az iskola wifi projekt az a legnagyobb téma.
Szerintem Dávid megkérlek, hogy akkor tartsunk az előadásokat. Köszönöm szépen ezt a szállapontot. Következő 45-60 percben a wifi hálózatok alapjáról szeretnék beszélni. A wifi-ről biztos, hogy mindenki adott, de a nagyvárosi környezetben nem biztos, hogy a wifi az általában annyiból áll az embereknek, hogy ott sem a rúgban szállítják. A wifi azért ennél jóval bonyolultabb, és nagyvállalati környezetben rengeteg olyan dolognak teljesülnünk kell, hogy azt mondassuk, hogy biztonságos. Tehát erre szeretnék egy ilyen rövid áttekintést adni, hogy mégis milyen az a wifi. Amiről szó lesz, szeretnék egy kicsit az alapokról beszélni, rádiófrekvenciás IP, egy dekoritis alapok, hogy mindenkinek tiszta legyen, bár szerintem sem. Aztán áttekintjük, hogy milyen követelményeket kell teljesíteni a hálózatnak ahhoz, hogy nagyvállalati környezetben is működhessen. Itt bemutatok majd két gyártónak a hardware-nek és a rúgusnak a megoldásait. Mindegyik másonnal közelíti meg azt, hogy egy több ezer kliens kiváló hálózatot is ki tudjon szolgálni, de mindegy működőképes, mindegyikkel foglalkozom. Aztán mivel ez egy vezeték nélküli közeg, ezért kiemelten fontos lesz a security, tehát egy biztonságos hálózatot tudunk üzemeltetni és tervezni. Ezért majd mutatok egy-két olyan támadási formát, ami otthoni környezetben mondjuk simán lehet alkalmazni, de ezt ki kell védeni egy vállalati hálózat esetében, mert problémákat okoz majd, hogyha kiártanokat lopnának el, hogy illetőben meg tudnának felcsatlakozni a hálózatra. Illetve a végén bemutatok majd egy konkrét rádiófrekvenciás tervezést, hogy hogyan valósítsuk meg ezt a teljesen nulláról, vagy a wifi hálózat leszett. Először is a szabványokról hoztam egy szlájdot. A wifi mint olyan 1999-ben jelent meg, de ekkor még nagyon gyerekcipőben játszott, erre két szabvány is az A, a 802.11a és a 802.11b szabvány is megjelent. Az egyik az 5 GHz, a másik 2,5 GHz-en működött, majd először fogok mindjárt mesélni, hogy mi a különbség a kettő között. Van mindegyiknek előnye hátránya, manapság már az A, B, G szabványokat egyáltalán nem használják, a legegyszerűbb eszközök is képesek legalább N szabvány szerint kommunikálni. ami viszont hátrány, hogy a középkategóriás eszközök is csak N szabványon tudnak kommunikálni, tehát nagyon leragadtunk ezen a szinten. Tehát, hogyha egy viszonylag csúcskategóriásabb telefont veszünk, az fog maximum HC szabvány szerint működni. Mindjárt kicsit beszélek erről, mert ez igaz, hogy 2013-ban jelent meg, de még elég gyerekcipőben jár. Amit még fontos megjavítani, hogy az N szabvány két frekvenciás áron is működik, tehát 2,5 GHz-en is. Azonban, hogy egy telefon, mondjuk egy mobiltelefonra az van írva, hogy 8211 N szabvány támogatja, nem biztos, hogy tud mind a kettő frekvenciás áron működni. Általában csak a 2,4 GHz-et támogatják, aminek nem lesz olyan jó, mert mindjárt elmondom, hogy miért. Illetve a MIMO-t mindenkről is fogok majd beszélni, mert az szintén fontos a nagyobb adatsebesség is érdekében. A rendi jövőben először, hogy összevontak csatornákat, és ott már 40 MHz sávszélességen is lehet kommunikálni. Átmenőleg 160-nál is, majd mindjárt bemutatom, hogy miért. Az AC-szabványnak két úgymond verziója jelent meg. Először a V1, hogyha ezt az ábrát nézzük, akkor ez mégis a V1-et jelenti, itt nem 84, hanem a V1-et veszünk. Tehát a V1 az azt jelenti, hogy 80 MHz-en lehet maximum kommunikálni, sávszélességen 4 MIMO-t engedünk meg, és nincs multi MIMO, erről is beszélhetünk ilyen. Ez azt jelenti, hogy megjelent a V2, amivel 160 MHz sávszélességet tudod használni, tehát jóval gyorsan a sávszélességet lehet elérni. Már 88 Siemens, tehát egy V2-es sávszélességet sindisztus szerűen néz ki, 8 átérség vagy 80, és a multi-minus is támogatja. Most beszéltem ezekről a minus dolgokról, tehát kicsit vagy ez micsoda, viszont érmeket, hogyha otthoni rútert valaki megnézi, szeretem megintatni, akkor a rúter otthon, az nem csak rúter, tehát az három dolog van egyben. Ha valaki otthonra vett egy wifi rútert, akkor az olyan egy rúter, egy switch, meg egy AP. De hogyha egy vállalati környezetben lévő eszközöket nézünk, akkor az AP így néz ki. Tehát ennek egy olyan boltja van, most többit a tekintsünk el, amit lehet használni. Ezen megkapja a uplinkjét, egyébként sugározza a wifi-t és ennyi. Tehát nem rútól, meg switchi funkciókat csinál, mint egy otthoni rúter, hanem otthon leegyszerűsítették ezt, és ne kelljen venni rútert, mert ez legyen több portja, akkor tegyünk bele még több portja, akkor switch is lesz, meg akkor sugározom a wifi-t is, akkor még AP is. Tehát otthon a rúter, az valójában egy rúter, egy switch, meg egy AP, de nagyvárosi környezetben ez három eszköz. Mindig a rúter az csak rútol, a switch az csak switching funkciókat lát el, az AP pedig wifi sugároz. Ezek aztán együtt működnek, de otthon a rúter az majdnem nem csak a rúter. Szóval a mindból, hogyha otthoni rútert megnézzük, akkor azon valószínűleg több antenna lesz. Hát, négy létezett nem nagyon láttam otthoni környezetben, vagy már. De most a lényeg az, hogy ugye az adatot tudjuk több antennán egyszerre kisugározni, és akkor ugye több utas terjedés okozta interferencia ellen tudunk védekezni, hogy a vétel. Aztán sokkal robosztusabb lesz így a hálózat. Meg lehet azt csinálni, hogy az adatot felosztjuk az egyes antennák között, és az első fajt az egyik antennára, a második fajt a második antennára, és így tovább szépen felosztjuk az adatot, sokkal gyorsabb lesz az adatsebesség, cserében nem lesz annyira robosztusabb, és nagyobb lesz mondjuk a csomagrend. Ez ugye az nem szabványra jött be, viszont ez az is hozzátartozik, hogy nem csak az adó, hanem a webi oldalon is több antennának kell lenni. Ez azonban egy telefon esetén nincs, tehát egy telefonnak általában egy antennája van. Most akkor észre lehet, hogy akkor itt négy antennával adunk, egy meg veszi. Oké, de nincs úgy, hogy kihasználva a rendszer, mint hogyha mondjuk egy antenna menne, a másik antenna egy másik klienssel kommunikál, egy harmadik klienssel, és ez jön be az AC-vel, AC szabványal, hogy multi-mimo, tehát hogy egymástól függetleníteni lehet az adatfolyam, és ezáltal megint gyorsabb lesz a rendszer. Egy két antenna ad kettőnek, másik kettő antenna, másik kettőnek, és így ez az AC V2-vel jelent meg. Hát, hogyha nézzünk a piacon egy AP-t, például ezt, ez egy 8211 AC V2-es AP, tehát így vannak leírva. Otthon szerintem felesleges V2-es AP-kot, hanem egy kis lakásban teljesen felesleges és drága. De mondjuk egy vállalatnál ott már azért előjöttek az előnyei, mert például ez az AP-hez 500 kliens tud egyszerre kiszolgálni, és nyilván nem is 65%-os a lakásban a rúter. A frekvencia sávokról már beszéltem, ugye két frekvencia sáv használható, ami valójában három, csak kettőnek szoktuk mondani. A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es, amely az 5,2 és az 5,6 GHz-es sávokból tevődik össze. Mindegyik ingyenes sáv. Az ISM, az UNI sávok, mindegyik ingyenes, és nekünk pont ez a baj, hogy hát mindegyik ingyenes, ezért mindenki más is használja. 1,2 GHz-et, hogyha a spektrumonizátorral megvizsgáljuk, akkor nem kiütelített, és pont ezért szeretnénk minden kliens inkább az 5 GHz-et terelni, mert a 2,4 az nagyon tele van. Tehát előfordult már például olyan, hogy egy cégnél voltunk, és nem tudtuk, hogy miért megy a levegőzőbe mindig a wifi a 2,2 GHz-es sávba, és ott a mikrohangsütő nem szigetelt annyira, és nagyon bezavart, és aztán nem ment a kommunikáció, és akkor új mikrót kellett venni. És hát minden ilyen elektromos kapunyikról meg ilyenek ezek a sávot használják, itt a Bluetooth is, azokat is szépen meg lehet. Ezen a 2,2 GHz-en működnek. Ez a szemben az 5 GHz-et szinte senki nem használja, tehát nagyon felejtsük arra terelni még. Felejtsük arra terelni a klienseket, mert van hely, van a csatornáknak hely. Tehát itt három átlagolódásmentes csatorna alatt, a többi percben a 20. Most ezeket ugye össze lehet fogni 48-160 MHz-ig. 2,4-en ezt nem lehet megcsinálni, mert akkor is vagyok, hogyha egy csatornán kommunikál. Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-es az mind belóg az egyes csatornának, a 6-os lesz a következő, ami nem fog belógni, és nyugodtan lehet használni az egyes mellett, és nem zavarjuk egymást. Tehát, ha otthon valaki állítja a műtenét, és látja, hogy a közelben mondjuk sok egyes van, akkor ne kettesre állítsa, hogy bele fog lógni az egyesbe, hanem legalább. Tehát mi például sokszor csináljuk azt, hogy letűjtsük a közös csatornákat, és csak az 1-6-11-et használjuk, hogy majd a melyik csatornán vagyunk. Ez az igazán ilyen probléma nincs. Az előnye az egyiknek a 2,4 GHz-es sárnak az előnye, hogy a 6-sebb frekvenciája, de nagyobb távolságban lehet csugárolni akkor a teljesítménye. Ellenben az 5 GHz jobban csillapodik a falakon, tehát sokkal több átlagra van szüksége bizonyos terület leszerésére, mint 2,4 GHz-en. Tehát, hogyha egy hálózatot tervezünk, akkor mindig tudni kell, hogy milyen frekvenciás hálózatot szeretnénk tervezni. Tehát az ügyfél megmondja, hogy ő azt szeretné, hogy a GHz-en is működjön, vagy azt mondja, hogy ő csak 2,4 GHz-et szeretné. Az egyikkel jobb lesz az átvitel, jobb lesz a kommunikáció paraméterei, cserébe több átvitelre lesz szükség. És hogyan történik egy ilyen? Itt tegyük fel, hogy ez egy épület, és ugye letettük az AP-kkal a termet. Most egy néhány darab AP-nál egyetlen meghatározott, hogy ez az egyik csatornán, ez még az 1-es, 6-os, 11-es, és akkor úgy tesszük az AP-kat egymás felé, hogy ne legyenek átlagolódó csatornák, amik olyan AP-k, amik közel vannak egymáshoz. Most mi történik akkor, hogyha ide vetett rá egy dolgozó, vagy olyan AP-t, vagy egy olyan rútert magának, ami mondjuk azt a csatornát használja, hogy ott a mellette AP. Hát ez szépen megkavarja az egyet, újra állítjuk az egész hálózatot, hogy melyik csatornán adjanak az AP-t. Már ezt egy több ezer fős hálózatban nem lehet kívülni, hogy a beállítva minden egyeségben, hogy melyik csatornán adjanak. Ezért mindenképpen szükségben az AP-t mellett egy olyan eszközre, ami az egész átlátja, például, ami vizsgálódik esetleges kontroller. Tehát ez a kontroller látja az összes AP-t, az AP-t monitorozzák a környezetüket, azaz tudják, hogy milyen frekvencia sávot szabadok náluk, és ők beállítják saját magukat ilyenre. De ez kell egy olyan eszköz, ami az egészet vezeti. És mi történik akkor, hogyha itt egy kliens, ez az AP-nakban a legközelebb. És ő akkor azt látja a táblájában, hogy töltsenek HP-ra fog felcsatlakozni, az van a legerősebb jelszinte jelen. Közelében még ezeket az eszközöket látja, nyilván is kisebb jelszinten. Mi történik akkor, hogy a kliens meg kell mozogni, mert ugye végül vagyunk, miért nem mozognának a kliensek. Átérünk a channel B alá, de ez a kliens általában úgy van, ugyanak a gyártók, a telefon, meg a chipset gyártók, hogy beragad a kliens. Tehát magyarul átmegy a channel B alá, de ő ragaszkodik a channel B-hez, csak azt látjuk a telefonon, hogy csökken a jelszín, pedig ott van fölöttem az AP. És az a baj, ez a Wi-Fi-nek az egyik gyengesége, hogy nem tudom megmondani én a kontroller vezérlési oldalról, hogy az a kliens, ha mennyi látna a másik AP-ra, mert ott sokkal közelebb van hozzám, ez csak is a kliens tudja eldönteni. Tehát ilyen roaming problémák, handover problémák simán fennállnak, de nem tudom megmondani, hogy a kliens csatlakozzon át, és melyik AP-ra csatlakozzon. Ezzel csak azt tudom úgymond kicsit motiválni, hogy küldök neki egy lecsatlakozási kérelmet, hogy csatlakozz le, a kliens csak egyet, kliensok lecsatlakozik, utána észrevettél és visszacsatlakozik állatot, de akkor már a jó AP-ra. Csak néhány eszközöttől megvalandult, de nem mindig merjük ezt használni, attól függ ez is, hogy mennyire régi, milyen gyártó és stb. Hogyan épül fel egy wifi hálózat architektúra szempontjából? Ez a DSS jelölt rész, így néz ki egy otthoni hálózat, mert nem elkezdtem, hanem egy router. Tehát van egy applinkje, egy distribution system-nek nevezett webslám, itt egy eszközön sugárhoz, erre rácsatlakoznak a kliensek, és tudnak kommunikálni a vezetékes hálózaton. Ekkor ez a DSS-nek. Hogyha több ilyen eszköz találnak, egy hálózaton, és ez ugyanazt a SSID-t vagy hálózatot sugározzák, SSID-ben nevezik azt a hálózatot, amit hír a gépünk, hogy tudom én. És ha SSID-ről beszélek, akkor erről van szó. Ezt nevezik ESS-nek. Mindegyiknek van ID, tehát VSSID is van, SSID is, stb. És ugye ezek között mozgott az előbb a kliens az ábrán. És van egy adhok mód, az infrastruktúra mód volt ez, és az adhok mód, amikor a kliensek közvetlenül egymással kommunikálnak, wifi-esítmény, erről nem nagyon beszéltünk, esetleg mesh hálózatoknál van valami hasonló, de ott se ez, amikor bizonyos AP-k egymáson keresztül kommunikálnak a kliensek, mert nem szeretjük már az adatsebesség jelentősen csökken, sokszor nem lehet kábelezni, akkor muszáj. Szóval, itt az alapokról az tekintetében, és akkor nézzük meg, hogy milyen kritériumok kellenek ahhoz, hogy a wifi, ami otthon működik, az a vállalati környezetben is működhessen. Ezt 5 ilyen dolgot fogalmaztam meg, hogy szerintem 5 ilyen dolognak kell teljesülni. Először is titkosnak kell lennie. Tehát ez otthon is követelmény, hogy más ne tudja használni, ugyanis a layer 1, a wifi esetén egy nyitott közeg, tehát elektromágneses hullám, bárki lehallgathatja az üzeneteket, nem tudunk vele mit csinálni, hogy kiveszi. Tehát muszáj titkosítani a csomagokat. Na most wifi esetén a titkosításon nem nagy hangsúly lesz, mert az otthoni környezetben használt WPA 2 titkosítás, ami manapság elfogadottnak tekinthető, ami AS titkosítás, egyébként is ilyen TTMP algoritmus használ. Ez legfeltehetetlen, gyakorlatilag biztos, hogy be lehet. Egyébként ilyen próbálgatásos támadásokkal ezt fel lehet törni. De ha valaki kellene bonyolult és ötletet jelent, az álljuk be mondjuk otthon a rúterén, akkor ezt meg nem lehet feltörni. Most arról, hogy WPA 3 is meg fog jelenni, ez még nagyon gyerekcipőben jár. Ez a Freshetki PSK-t fogja NSR-re lecserélni, meg egyéb dolgokat, ez még nagyon, nagyon gyerekcipőben jár, én még nem is látom ilyen. Tehát a lényeg az, hogy nem a titkosítás fontos, mert a titkosításon jelenleg elég jól áll a wifi. Sokkal nagyobb hangsúly van az autentikáción, azon a hitelesítésen. És képzeljük, hogy van egy nagy hálózat, meg kell tudnunk mondani, hogy mondjuk a vendégfelhasználó ne tudjon olyan jogokkal hozzáférni a hálózathoz, mint egy dolgozó. Hogyha több sugárzott esetleges használó, van egy guest hálózat, meg van egy vállalati hálózat, akkor ez már ilyen erek szinten elkülönül egymástól, csak ezzel szennyezik a spektrumot, tehát nem szeretjük azt, hogy legyen ilyen is, meg olyan is. Meg lehet azt csinálni, hogy egy hálózatot sugárzunk, és azonosítjuk a felhasználókat, mondjuk felhasználó jelszó alapján, és az alapján priorizáljuk őket, hogy ő erre kommunikálható, arra, ő csak az internethez férhet hozzá, ő hozzáfér. Tehát az autentikáció sokkal fontosabb, ilyeneket meg ilyen háromról is beszélek, most kicsit át fogok kérni az IP-s dolgokra, mert wifi esetén elkerülhetetlen az IP. Szóval abban az esetben, hogyha biztos mindenki látott olyan vendéghálózatot, hogy felcsatlakozik a hálózatra, és akkor kap egy IP címet, és valami ilyesmi jelenik meg. Ezt nevezik FTP portálnak, ez egy DL3-as autentikáció, tehát fölcsatlakoztam a hálózatra, azért látom open hálózatnak, hogyha nézem a gépen, hogy a telefon, open hálózat, meg fölcsatlakoztam a hálózatra, csak utána még egy ilyen FTP portálon is be kell jelentkezni, és csak úgy tudom kommunikálni a hálózatot, ezt jelentően vendég wifi-n szokták használni. Fontos, hogy ilyenkor nem lesz titkosított a kommunikáció, mert nem bírunk bejárót, tehát nem tudja a rendszer mivel titkosítani az adatfolyamat. Tehát itt mondjuk lényegében fog mindenben így figyelmítja. Ezért nem javaslom mondjuk, hogyha valaki egy repülőtéren vagy vasútállomáson ilyen, de azért azt is meg lehet már megkenni. Ami DSK-s hálózatban szerintem ilyen nem lesz, mert ott jártóval titkosítva van az adatfolyam, más nem fogod. Szóval, autentikáció, tudjuk, hogy ki az illető, felhasználóit megadta, bejelentkezik a jelszavával, innentől kezdve tudjuk a forgalmat szabályozni, tehát megmondani, hogy ő merre kommunikálhat, milyen adatsebessége, mondjuk a vendégeknek általában lehet tudni az adatsebességét, tehát ők megkommunikálják ilyen több száz megabitnek előtt. Tehát a forgalom szabályozás ezért fontos. Az átláthatóság alatt, ez a közeg átláthatóságát értem, tehát folyamatosan tudnunk kell azt, hogy mikor mi történik a spektrumban. Tehát, hogyha föltesznek egy újabb AP-t, ami minket zavarni fog, akkor nekünk azt észre kell venni a rendszeren. Tehát jelenni kell valahogy, hogy hoppott egy újabb AP-t felhúz valaki, amit nem szabadott volna, mert egy vállalati hálózat, és nem szabad saját AP-t behozni, mert az egy ilyen biztos. Tehát folyamatosan figyelni kell, hogy mikor mi történik a hálózatban. Erre létezik olyan, tehát pénzintézetben először volt fordulni, hogy amikor valaki felnőtt lapóra, akkor kettő AP-t lát, egy, ami rendesen kiszolgálja a klienseket, és egy, ami csak figyel, tehát folyamatosan figyeli, hogy mi történik a közegben. Tehát nagyon gyorsan tud riasztani, hogyha valami anomáliát detektál, és ezzel kapcsolatos az utolsó kritérium a vérekezés, hogyha valamilyen anomáliát detektált, hogy mit tudom én, rógápé, majd beszélek a rógápé, hogy micsoda, felmutok a hálózatra, és ez meglehét jelent ránk nézve, akkor IPS, vagy IDS funkciókat tud használni. Az IDS, az Intelligent Detection System, azt jelenti, hogy a rendszer üzemeltetője felé egy ilyen anomália detektálás esetén riasztást küld, aki odabatja szépen, megmondja, hogy melyik, meg, mondja, melyik AP jelzett, odabatja és lehúzza azt az AP-t, mert ezt nem szabad volna feldugni. A Protection System, az IPS, pedig nem csak detektálját is jelzi, hanem közben is avatkozik, tehát képes arra, hogy erre a hamis AP-ra csatlakozó kliens ne csatlakoztassa arról az AP-ról, egy DAO-s spameket kell neki küldeni, úgynevezik, és ezáltal meggátolja azt, hogy a kliens esetleg illetéktelenek megadja a jelszavát akaratlanul is. Majd erre mutatok egy támadást, hogy hogyan valósítsák meg, és hogyan lehet kívülni. Jó, azok a megoldásról nagyon megint 5 percet szerintem. Instant AP. Egy ilyen AP-ról nem tudjuk eldönteni, hogy ez instant, vagy kampusz, vagy ez a három lehetség, amit itt felírtam. Instant AP-kat kis vállalatoknál használjuk. Annyi a lényege, hogy feldobjuk egy AP-t a hálózatra, mondjuk egy switchbe, szépen megúszol, kap egy IP-címet, működik. Ha egy második AP-t is, rácsatlakoztatunk, akkor ő megnézi, hogy van-e már egy ilyen AP a hálózaton, megtalálja le, hozzácsatlakozik és ketten együtt alkotnak egy összefüggő hálózatot, tudnak a másikról, tudják, hogy a másik milyen rádiófrekvenciás paramétereket használ, stb. Hogyha esetleg csatornán kell váltani valamelyik AP-nak, akkor mindig az az AP, amelyik először felkerült, hogy virtuál kontroller le, és ő eldönti, hogy te ezen a csatornán meg kell, azon a csatornán te a másik csatornán. Ez egészen ilyen több száz, vagy 128 AP-ig el tud bővíteni, és ez olyan szempontból redundáns rendszer lesz, hogy ha valamelyik kettő AP-t lehúzzuk, akkor a következő AP átveszi a virtuál kontroller szerepet, és akkor egyre kevesebb AP-ra ugyanúgy működik a hálózat. Tehát ezeket előszeretettel használjuk a kisvállalatoknál, mert tényleg is, amíg egy AP is van, addig ez működik és a konfiguráció megmarad. De egy összetett rendszer már kell egy fizikai kontroll az összetett rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy itt az AP valamilyen switch-en hálózaton egy GRE tunának nevezett dologgal csatlakozik a kontrollerhez, meg ez az AP is, és a kontroller lesz a vezérlő, aki az egész rendszert átlátja, itt már több ezer AP-ról beszélünk. Ennek az lesz az előnye, hogy a kliens itt még vezeték nélkül kommunikál, amit az előbb elmondtam, hogy bárki hallgat, és innentől kezdve, hogy a vezeték és hallgatom egy ilyen tunelbe megy, a köztes switch-eken semmi nem látszik a forgalomból, csak az, hogy itt egy GRE tunel van, tehát amint egy csőből lennének az adatok, semmi nem látszik, hogy mi van pontosabb, tehát ha még egy X-eket titkosítjuk is, meg az egész titkosító is, tehát nem lehet nem tudják a köztes eszközök, hogy ott mi megy. Nem kell minden pontot engedni, a GRE-t átengedjük a köztes hálózatokon, és kész. Tehát itt most nem azt kell elképzelni, hogy itt egy switch, és akkor a terem másik végében meg a kontroller, meg az AP, hanem lehet, hogy az ország másik felén van a kontroller, és mindenféle vétlen csatlakozik el, de akkor is közvetlenül fölcsatlakozik, azt hiszi, hogy ott van mellette. És a komolyabb hálózatoknál ezt használjuk, ahol van egy kontroller, és ott az AP. Remote access point, ez pedig a harmadik, meg lehet csinálni, hogy van egy vállalati hálózat, és távoli irodában ez az AP, úgynevezett remote AP-ként becsatlakozik erre a kontrollerre, és otthon valaki hazaviszi ezt az AP-t, beállítja, hogy remote, tehát beírja a kontroller IP-címét, semmi más nem kell beírni, csak ennek az IP-címét, és ő szépen becsatlakozik ide egy biztonságos csatornán keresztül, és otthon szórja a vezetékes hálózatnak a vállalati hálózat SSID-jait. Tehát nem kell itt routerek között side-to-side VPN-t mindenki egymást konfigurálni, hanem egyszerűen ott van egy bárki igazgató meg tudja csinálni, és hazamegy, beírja az IP-címet, és már működik, azt ilyeneket használnak. De fontos, hogy mondtam, hogy redundancia legyen, ugyanis a kontrollereknél említettem, hogy van egy kontroller, ha ez kiesik, akkor az egész hálózat meghal. Tehát akkor nincs az AP-nak, aki vezérelje őket, és van egy 1000 AP-s hálózat, van a pedig 15.000 kliens, megfelel ez a kontroller, akkor vége. Akkor 15.000 kliens leesett, és jönnek a... Ezért redundanciát kell bevezetni a kontrollereknél, tehát szükség van arra, hogy több kontroller legyen. Erre két megoldás van, VL2 meg VL3, az egyik gyors, a másik viszont el tudja osztani az AP-t egymáshoz.
Ez egy kontroller, ez egy másik kontroller, itt az AP, és itt az a csatorna, amiről beszéltem az előbb, ez a DRS csatorna. Ha egy kontroller van, akkor ez mondjuk legyen ez a kontroller, ami él, akkor ez az AP erre a kontrollerre kiépíti ezt a csatornát, csak ugye ha ez leesik a hálózatról, akkor meghalt fordulni. Na most ez a DRS-nek nem ez a DRS-es redundancia, ez azt csinálja, ennek a kontrollernek van egy IP címe, ennek a kontrollernek van egy IP címe, és egymás közt megbeszélik, hogy ezt a virtuális IP címet mikor melyik fogjuk viselni. Jelen esetben ezt fogja viselni, ez az AP meg azt hiszi, hogy ezzel a virtuális IP címmel épít ki DRS-nek, elküldi a GRS-nál felépítési kérést erre az IP címre, ők megbeszélték egymáshoz, hogy ő válaszol, akkor ő vele fog kiépülni a GRS-nál, és megy a kommunikáció, ha ő leesett a hálózatról, attól még ez az IP cím továbbra is él, az AP ezzel épített ki, csak utána az adatfolyam ezen keresztül fog menni, mert ő, ez a kontroll észrevette nyilván, hogy ő leesett a hálózatról, és működik tovább az egész. Tehát ez egy néhány másodperc alatt átállt, tehát előfordult már olyan, hogy mondjuk karbantartani kellett egy belőtt hálózatot, és hát milyen lesz, hogy redundanciát használtunk, és muszáj volt az egyik kontrollert újraindítani. Akkor nyugodt szíven újraindítottuk, mert az összes API pillanatok alatt átállt erre, és a jelenség forgalma nem szokott a maximum, hogy vagy hívás nem volt tökéletesen. Szóval szépen működött minden tovább. Ennek az a hátránya, hogy nem tudjuk azt megcsinálni, hogy mondjuk ezzel AP-t erre a kontrollerre teszünk, ez meg erre. Mert ez nem képes arra, mindegyik erre az IP címre épít ki VR-tunát. Ezzel szemben a VR3 redundancia már meg tudja azt csinálni, hogy elosztja egymás között a kontrollerek között az AP-kat. Tehát az AP pontosan tudja, hogy ennek a kontrollernek mi az IP címe, ennek mi az IP címe, mind a kettőt látja. Az elsődlegesen megadott eszközzel kiépíti ezt a tunelt, ami felépül, ha ez az eszköz nem válaszol valami miatt, és ez a tunel lebontódik, akkor felépíti a másik eszközzel is ezt a tunelt. Tehát itt el lehet mondani, hogy az egyik ezer AP-nek ezt adom meg elsődleges kontrollernek, másik ezer AP-nek ezt adom meg elsődleges kontrollernek, és szépen elosztottam a terhelést. Ennél egyre fejlesztebb megoldás a fast failover, amit fölírtam a diára, az nemrég jelent meg, hogy már meg tudja azt csinálni, hogy ezzel is felépít, meg ezzel is felépít egy életünet, és ha ez lehal, akkor nem kell utána ezzel felépíteni az AP-nak a forgalmat, a életünet, hanem egyből átlépett, mert egy ilyen standby életünet fel volt épülve. Általában ezt használjuk, az utolsó megoldás. Tehát ennyit a Aruba megoldásokról, és kicsit security területre evezünk, akkor megnézhetjük azt, hogy a vezeték nélkül kommunikálunk, itt nagyon fontos az, hogy biztonság legyen. Tényleg nehéz ezt biztosítani, mondja, hogy tényleg minden adat integritás, bizalmas meg és emelkedés állás teljesüljön. Ezek az alapelvek, amiknek teljesülnie kell. Kétféle támadást fogok mindjárt megmutatni. Ez a rogue AP, amit az előbb beszéltem, hogy feldobnak egy AP-t a hálózatra, ez miért fog veszélyre, ez mindjárt ki fog derülni, illetve egy közbeérkezéses támadást nézzük meg, hogy a kliensnek a forgalmát eltereljük, tehát nem mondjuk én vagyok kliens, és szeretnék a routerrel beszélgetni, akkor nem közvetlenül beszélgetünk, hanem egy másik kliensen keresztül. Én azt nem látom, hogyha az a kliens továbbítja az adat forgalmat. Ez megint nem jó, mert ami rajta kellett látni, hogy lehet, hogy olvasni, és erre majd beszélgetünk mindjárt.
Thank you.
Szóval a támadásokról kezdtem beszélni. Normál kommunikáció forrás semmi probléma nincs. Ezek a tudatos lettek a gondolatok, hogy mindig őket nem szeretjük. A rendelkezésre állás alapelvek nagyon könnyű egy megszakítással kivitelezni, ilyen teológus csomagokat, tehát megszakítási csomagokat kell küldeni, mondjuk a Rúter nevébe küldök én, mint támadó csatlakozz le kéréseket a kliensnek, akkor le fog csatlakozni is ki. Tehát ez nem tud mit csinálni. Sértetlenség elve fog sérülni minden következő támadás, és a többiről nem beszélek, az elég egyértelmű behallgatás. Mi az a ProGAP? Vegyük végig egy ilyen vállalati hálózatra való csatlakozási folyamatot. Itt a kliens, ők most nincsenek itt. Itt a kliens, oda megy a munkahelyére, ami szóra egy, ez AP szóra egy vállalati hálózatot, ami felhasználni egy jelszó azonosítást kér. Ez úgy történik a csatlakozás, hogy megadja a felhasználó nevét, ez a laptop, és elküld egy egész pontosan kezdik előtt, oda megy a hálózatra, csatlakozni szeretne. Kap egy olyan választ, hogy add meg a felhasználatnak a jelszavadat, a jelszavadatot ne csak úgy add meg, hanem egy challenge-et, amit kapott, az titkosítsa le a jelszavával, és azt küldje vissza, hogy ne a jelszavát küldje el a hálózatot, mert nem szeretjük, az nem biztonságos. Ő visszaküldi a felhasználó nevét, és response üzenetben a letitkosított jelszavát, elérkezik Twitch-en keresztül a kontrollerre ez az üzenet. A kontroller ezzel nem tud mit kezdeni, ő továbbítja egy Gálvíz szervernek, úgy neki, hogy érkezett egy felhasználó jelszó kéréssel egy csatlakozás erre a hálózatra, ellenőrizzük be, hogy neki van-e joga csatlakozni a hálózathoz. Gálvíz szerver vagy egy külső adatbázisból megnézi, hogy van-e ilyen felhasználó, vagy ő maga tudja, és visszaszól a kontrollernek, hogy oké, engedheted, van ilyen felhasználó. Visszaérkezik az üzenet az AP-n keresztül a kliens, hogy oké, csatlakoztál, és fenn vagyunk a hálózaton. Ebből a kliens amit lát, hogy még teker a gépen mondjuk. Mi történik akkor, hogyha én, mint támadó, oda megyek a vállalat közelébe, mondjuk az aulába leülök, belúgok egy ilyen SSD-pén gépet, megnézem, hogy milyen hálózat van neve annak, amit használ a vállalat, mondjuk itt a vállalat hálózat. Létrehozok egy ugyanolyan nevű hálózatot ezen a rúteren, és mögé kötök egy Linuxot, és azon üzemeltetek egy ilyen rádiószervert. Megérkezik ez a felhasználó, azt látja, hogy ugye van ilyen hálózat, ami a vállalaté, de ő ezt látja erősebbnek, nem ezt, ezért el tud csatlakozni. Szépen rácsatlakozik, ugyanúgy kér majd a felhasználóit jelszavát, elküldi a challenge-et, azt titkosítsa le, küldje vissza is. De lesz egy olyan, hogy biztos, hogy elfogadja a szervemnek a tanúsítványát, meg stb. Milyen figyelmes üzenetet fel fog dobni. Hát erre az emberek 90%-ra rá fog lépni, hogy igen, persze, hogy igen. Megadta fel a szervemet jelszavát, innentől kezdve ennek a támadónak már is birtokában van a felhasználó, mert ezt a cselekvőbe viszont. Én ezt egy Linuxon kipróbáltam. Hasonló problémába ütköztünk, mint az előtt.
Tehát ez az a csatlakozó, amit anyuk tapostak, és múlt héten egy... ...tével tud egyesíteni. Thank you.
Ha én kommunikálni szeretnék a
mint kliens kommunikálni szeretnénk a routerrel, akkor tudnom kell a routernek a MAC címét. És az ARP-vel ezt ki lehet derítani. Ha tudom az IP címet, akkor milyen hozzátartozó MAC cím. Elkezdtem kiküldeni ezeket az üzeneteket, IP címeket tudtam, elkezdtem kiküldeni az üzeneteket a routernek, hogy én vagyok a kliens, kliensnek az, hogy én vagyok a router, de behamisítottam a lássinak a MAC címét. Ez az volt a lényege. Ezáltal kliensek elfogadják ezeket a hamis ARP üzeneteket, tehát ők nem várják meg azt, hogy egy kérdésre érkezik egy ilyen ARP válasz, hanem egy sima választ küldtem én, hogy elállítottam a válaszot, és ők elhitték azt, hogy én vagyok a router, a kliens elhitt, hogy én vagyok a router meg elhitt, hogy én vagyok a kliens. Ezáltal mindegyik velem beszélt, én továbbítottam a forgalmukat, tehát ami a kliens küldött a routernek, nyilván nekem küldte, és én továbbítottam a routernek, a router ki, már az internetre vagy ahova éppen ment a kérés, visszaválaszt szintén rajtam keresztül jött, akkor se a router, se a kliens nem vette észre, hogy valójában el lesz ereve a forgalma, és tehát egyik ők sem vette észre, hogy el lesz ereve a forgalma, tehát az összes jelző, ami mondjuk plaintext-ben ment a HTTP oldalaknál plaintext-ben megy, azokat én láttam, mert rajtam keresztül ment a forgalma. Na most ezt ARP cookie-nek nevezik, ekkor a ARP táblákban az eszközökön történik egy ilyen anomália, hogy ez nem jó, és észre fogják venni a kontrollerek is, és kontroller észreveszi, akkor azonnal le is tiltja ezt a megcímet. Tehát én, mint támadó, abban a pillanatban blacklist-re, egy tiltólistára kerültem, és le is tiltott az egész hálózatot. Nem, hogy a forgalmat el tudtam terelni, egyáltalán nem tudtam kommunikálni a hálózatot, és körülbelül 2 másodperc volt, még ezt így észrevett a kontroller, és le is csapott egy. Alapesetben 1 órára, de hogyha utána újra próbálkozunk, akkor megint le fog csapni. Már sokszor beszéltem róla, hogy milyen egy erős jelszó. Kaspersky Lagrange volt egy kutatója, és mindig kutatója, azt mondta, hogy egy erős jelszót úgy kell kitalálni, hogy találjunk egy mondatot, mondjuk ez a mondat, minden szó köz helyére tegyünk valami betűt, vagy számot. Minden szónak az első betűjét hagyjuk csak meg, tehát elhét. Végére tegyünk valami különleges karaktert, vagy az elejére, minden, és ott írjuk utána, hogy ezt mire használjuk, mint Facebookra, valamire. Hát látom, kaptunk egy ilyen bonyolult karakter sorozatot, egy stringet, de mégis van értelme, tehát könnyen meg tudom jegyezni, hogy honnan lett, de ezt egy szótárban biztos, hogy nem fogom megtalálni. Ez lehet bármilyen több 100 000 milliós bejegyzésben a szótár, ezt nem fogja megtalálni ezt a szót. Próbálgatással meg, hát jó kell lehet. Jó pár évbe telik a támadóra, hogy ezt is végig próbálós kombináció közül pont személyjártos. Tehát ezzel nagyon sok mindent lehet védeni, hogyha a konkrétű játszókat használunk, és nem használjuk ugyanazt a játszót mindenhova. Tehát ez nagyon fontos, hogy ugyanaz a játszót ne használjuk mindenhez, mert ha egyiket feltörik, akkor az összes az végig fogják próbálni. És akkor végezetül konkrét tervezést mutatni, mert ezek a lépések előzik meg egy tervezést. Először is követelményjelentés. Mit is jelent egy követelményjelentés? Tehát meg kell tudnom, hogy az adott kliens, akinek vagy az adott vállalat, akinek tervezünk, mennyi konkurens felhasználóval számol. Mert úgy kell az ARP-t nekem kihelyezni, mert mondtam, hogy ez 500 kliens túl. Milyen sávra tervezünk? Tehát 2,4, 5 GHz, stb. Mire fogják elsőlegesen használni? Tehát mondjuk lesz-e VoIP telefon, vagy csak böngészésre, tehát attól függően kell azért ezeket figyelembe venni. És milyen autentikáció lesz? Tehát vagy csak jelszavas, nem mint otthon, ilyen PSK-t, egy jelszó bejön, vagy felhasználni egy jelszó, vagy tanúsítani, hogy rengeteg fél létezik. Ezeket mind meg kell beszélni vele. Aztán következik egy előzetes felügyfekvontás vizsgálat. Szükség van az adott helyszínnek az alaprajzára, ami természetesen méretarányos. Itt ez volt a lefelendő terület, ez egy épület, ez meg egy udvar, és körben betonkerítés. Tehát körbe sétálunk, amikor a mérőlátokat kivisztünk egy USB-s stickkel, és körbe sétálunk, és megnézzük, hogy az adott területen milyen wifi van már, ami rajtunk tőlünk független, tehát tudnunk el azt, hogy van-e már ott lehet, hogy lehet, hogy 2,7 GHz-es sáv az eladott, hogy nem lehet le valami csinálni, akkor le kell mondani, hogy most csak 5 GHz-t tudunk, mert annyira rossz már a környező épületekből, mint panelek esetén ez nagyon gyakori, hogy nem tudunk arra sávra már tervezni. De itt látszik, hogy oldalra jön egy valahol itt lehet egy AP, de ezt itt nem nagyon befolyásolni, tehát nyugodtan lehet ide tervezni 2,7 GHz-re is. Utána a prediktív tervezés következik, azt mondjuk, hogy a betonfalak vannak, akkor szépen beállítom a betonfalakat, ez kb. 12-15 decibel csillapít. Hogyha ide tennék egy átrész, akkor hogyan lenne, hogyan nézne ki a leszerés? Szépen ez nagyjából be lehet mondani, hogy hány átrész lesz szükség, tehát ez nagyságrendileg nagyon jó beszéléseket szokott adni. Ha ez megtörtént, akkor kimegyünk a helyszínre, és kitettünk egy ilyen mérőkörrendet, így néz ki belőlről, ebben aksi van, egy router, meg egy AP, ami sugároz. Nincs mögötte hálózat, csak sugároz. Tehát lássuk, hogy ha oda tennénk egy AP-t, akkor milyen leszerést kapnánk. Kimegyünk, letelepítették az AP-t, ellenőrizzük, hogy hogyan lesz, milyen lesz a leszerés. Hát látszik, hogy egész jól hasonlít a tervezethez. Tehát ide tettünk egy AP-t, egész jól letette az udvart is, sikerült, látszik, hogy annyi ablak, tehát jól kiszólunk. De egyébként ezek nagyon-nagyon vastag falak voltak itt, ez egy nagyon kis épület volt, de mivel régi, ezért nagy betonfalakkal. Tehát itt összenek hasonlítani a kontroll, vagy a tervezés között. Ennyit szerettem volna mondani, nagyjából. Ha valakinek kérdése van, az jól.
Nem, hogy a másik AP-re, hogy akkor nem bombolunk meg, hogy ilyen különböző kell.